Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk minden testvérünket itt a templomban, és mindazokat is, akik a világhálón közvetített Isten tiszteletünkbe kapcsolódnak be. Hirdetem, hogy ma délelőtt 11 órától gyülekezetünk YouTube csatornáján gyermek Isten tiszteleti anyag lesz elérhető. Következő gyülekezeti alkalmaink még a jövő héten továbbra is a világhálón kerülnek közvetítésre. Kedden bibliaórát, csütörtökön és szombaton napi igemagyarázatot fogok a testvérek számára készíteni. Szomorú szívvel jelentem, hogy május 25-én 14 órai kezdettel a budakalászi temetőben utolsó földi útján kísértük Bencédi Dénes 80 esztendőt élt atyánk fiát. Isten vigasztaló üzenetét hirdettük szeretteinek, hozzátartozóinak, és ő érettük fogunk imádkozni a mai napon is. Az Úr adja békességet és vigasztalódást a gyászolók szívébe. Köszönjük minden testvérünknek a segítséget, amelyet imádságban, szolgálatban, fizikai szolgálatban adtak arra, hogy templomunk szép legyen, kertünk szépüljön, és így tudjuk fogadni és várni ide a testvéreket. Továbbra is szeretettel bíztatunk mindenkit, egyfelől az oltakozásra, aki még nem tette meg, másfelől pedig arra, hogy jöjjünk Isten házába, legyünk részesei itt az ő tiszteletének, ha már megtehetjük, ha egészségesek vagyunk, akkor ne maradjunk otthon, ne válasszuk a kényelmes megoldást, vagy a kényelmesebb megoldást, hanem hadd mondjam így, hogy válasszuk ezt a szép megoldást, amit azok látnak, akik ide jönnek a mi szép templomunkba, és válasszuk a testvéri közösséget. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most a 119. Zsoltárunk első és második versét fogjuk énekelni. A 119. Zsoltárunk első és második versét: az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben.
Minden mondásodat.
Hallgassuk hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 22. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. E kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás magyarázatát adják nekünk, azon belül is mindazt, amit a Szentlélek Istennel kapcsolatosan hiszünk és vallunk. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is Krisztus ereje által feltámasztatván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyent szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki boldog vagy, és a te boldogságodba hívsz meg bennünket, akik boldogságkeresők vagyunk. Olyan sok mindent kipróbáltunk már életünk folyamán, olyan sokféleképpen próbáltunk boldogulni talán az elmúlt napokban is. Köszönjük, arra hívsz bennünket, hogy jöjjünk csak te hozzád, hogy tőled részesülhessünk abban a boldogságban, amelyet a mi szívünk meg sem gondol, amelyet föl sem foghatunk. Köszönjük te neked, ha már részeltettél ebben, és köszönjük, hogy nyitva van a lehetőség mindannyiunk előtt arra, hogy részesedjünk ebben. Ezért engedd meg, hogy hozzád találjunk ezen a mai délelőttön is. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy ne elégedjünk, ne vágyakozzunk kevesebbre, mint te rád magadra. Taníts bennünket igéd által, és szent lelked erejével ragad meg a mi szívünket, hogy ezt a te tanításodat képesek legyünk megérteni, befogadni, és annak a mi egész életünket alárendelni, hogy ezáltal a mi szívünket, életünket eltölthesse a te boldogságod. Különösen kérünk most gyászoló testvéreinkért, az ő boldogtalan szívüket is vigasztald meg. De vigasztaljál így minden kétségbe esettet, mindazokat, akik előtt nincsen reménység, minden szenvedőt, minden aggodalmaskodót. Kérünk téged, tégy velünk csodát, hogy benned, általad békességre és boldogságra lejjünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Isten ígéje, amely által ő szól hozzánk és tanít bennünket, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből A 6. verstől a 10. versig terjedő szakaszt jelöli olvasásra Biblia olvasó kalauzunk. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az ígét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Tróázba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Kedves testvérek, talán nem tartjuk az Új Szövetség, az apostolok cselekedeteiről írott könyv legfontosabb néhány versének ezt az imént fölolvasott szakaszt, azonban mégis arra bíztatom a testvéreket, hogy ennek a látszólagosan jelentéktelen szakasznak mégis tulajdonítsunk szívünkben, értelmünkben sokkal nagyobb jelentőséget annál, mint ahogyan azt eddig tettük. Annak okán is, hogy mindaz, ami ebben a szakaszban le van számunkra jegyezve, nagyon sok félreértésre, és ebből adódóan hamis látásra, gyakorlatra vezetett már az eddigi egyház történelem folyamán, elsősorban az Isten félő emberek körében. Ez a néhány vers ugyanis Isten vezetéséről szól. Azt gondolom, hogy amikor az Isten félő emberek ezt meghallják, hogy Isten vezet, akkor sokaknak felcsillan a szeme, mert ez egy olyan téma, amivel szívesen szeretünk foglalkozni. Mégis, amikor elmerülünk ennek a témának a megbeszélésében, vagy gondolkozunk erről, hogy Isten vezet, és hogyan teszi ezt, miért teszi ezt, akkor kiderül, hogy nagyon sokan, sokféle módon gondolkozunk ebben a témakörben, és azért, ha őszinték vagyunk, az is kiderülhet, hogy a legtöbb feltételezésünk ebben a témakörben teljesen szubjektív. Azaz a saját tapasztalataink alapján gondolkozunk arról, hogy Isten vezet, hogyan vezet, mit csinál egyáltalán, amikor vezet, és mit is jelent ez. Azt gondolom, hogy egyfajta varázs ige is ez, a hívők között, az istenfélők köreiben. Szoktuk mondani egymásnak is, hogy engem Isten vezet, engem Isten így vagy úgy vezetett. És amikor így beszélünk, meg így nyilatkozunk, akkor ez általában azt jelenti, azt kommunikáljuk a másik felé, aki bennünket hallgat, hogy amit én tehát tettem, vagy teszek, az nem megkérdőjelezhető. Mert hogy én azt azért tettem, úgy, ahogy tettem, és azért teszem, úgy, ahogy teszem, mert Isten vezet engem abban. Isten mutatta az útját, hogy így kell tennem. És akarva, akaratlanul, amikor mi hívők ezt mondjuk egymásnak, hogy engem Isten így vezetett, azt kommunikáljuk a másik felé, hogy nem kritizálhatod meg azt, amit én teszek, amit én mondok, mert ha megkritizálod, akkor Istent kritizálod meg, akinek én engedelmeskedtem. Azt gondolom, hogy akik tudnak józanul gondolkozni ebben a kérdésben, velem együtt érzik azt, hogy ez a tény, hogy Isten vezeti az embert, a keresztény egyház történetében nagyon sok hamis utat igazolt már, vagy próbált legalizálni, amelyek nem voltak egyenes utak, de ezzel a bélyeggel próbálták sokan ezeket a görbe utakat elfogadtatni, hogy Isten engem vezet. Sajnos, ha őszinték vagyunk, ez a fajta felfogás, vagy helytelen értelmezés alkalmas volt és alkalmas marad mindig arra, hogy másokat megerőszakoljunk a magunk látásával, másokat rábírjunk valamire, amire ők talán nem volnának készek, de azt mondjuk, hogy Isten engem így vezetett, akkor kénytelenek lesznek beadni a derekukat, magyarán egy erőszakot követünk el rajtuk, és ha őszinték vagyunk, akkor azért azt se hallgassuk el, hogy az egyház történetében ez alatt a címszó alatt, hogy Isten vezetése, nagyon sok tévedés, történt, amelyekről persze aztán később már senki nem szeret beszélni. Még kezdetben gyakran hivatkozunk erre, hogy Isten vezet, és ezt így meg így kell csinálni, amikor aztán nem jön be, akkor szépen elhallgatunk, és úgy csinálunk, mintha nem mondtunk volna semmit, mintha nem hivatkoztunk volna Istenre, mintha nem is ezzel pecsételtük volna le azt az utat, cselekvést, amire éppen elindultunk. Ezért is gondoltam, hogy ma szólnék erről a témakörről, mivel erről olvasunk itt, ebben a néhány versben, hogy tudnélik Pált és az ő munkatársait ott a keresztény egyház hajnalán Isten vezette, és hogyan is vezette őket. Ezért ma szeretnék szólni a testvéreknek, ennek a nagy témakörnek csak egy kicsike szegmenséről, mert ez egy hatalmas témakör. Én az alapokról szeretnék szólni, mert úgy érzem, hogyha Isten rendbe teheti a mi gondolkozásunk alapjait, akkor talán kevésbé fogunk hajlani arra, hogy a jó alapokra helytelen dolgokat építsünk rá. Ezért szeretnék arról beszélni legelőször is, hogy mit is jelent a Biblia szerint az, hogy Isten vezet. Aztán arról szeretnék szólni másodszor, hogy mi Isten célja az ő vezetésével, és harmadszor arról fogok majd szólni a testvéreknek, hogy hogyan vezet ő a célja felé. Nos, legelőször is mit jelent a Biblia szerint az, hogy Isten vezet? Van egy szó, amit a teológiában szoktunk használni, és talán sokkal kifejezőbb szó ennél, hogy Isten vezet, és ezt ajánlom a testvérek figyelmébe is, azt jelenti, hogy Isten vezet, hogy Isten kormányoz. Egy kicsit magasztosabban és célra vezetőbben fejezi ki azt, amit ez alatt, a tevékenysége alatt Istennek értenünk kell. Isten kormányoz. Ennek a látásnak, ennek az elvnek, hogy tudnélik Isten kormányoz, az a meggyőződésünk az alapja, hogy a Biblia szerint a világot, amelybe beleszülettünk, és amelynek egy időre itt a láthatókban részesei vagyunk, Isten irányítja. Ez egy nagyon fontos eleme a keresztény felfogásnak, élet és világ szemléletnek. Mi úgy gondoljuk, hogy a világ nem a véletlenek végtelen sorozata, ami velünk vagy általunk történik, hanem azt valljuk a Biblia alapján, hogy ebben a világban minden Isten terve szerint megy végbe. És nem csak az ő terve szerint, hanem az ő kormányzása szerint megy végbe. Legelőször is azt a kérdést szeretném föltenni a kedves testvéreknek, hogy nem tudom, hogy mi hisszük-e ezt. Hisszük-e ezt, hogy ebben a világban nem a sors az Úr, nem a véletlen az Úr, hanem Isten az Úr, aki kormányoz. Ha hisszük, az egy jó dolog. De ez azt feltételezi, hogy tisztázzuk, hogy jól hisszük-e. Szóval, ha hisszük, hogy Isten kormányoz, ez azt jelenti és azt feltételezi, hogy Isten nem csak kezdetet adott ennek a világnak, hanem célt is, ahova el fog ez a világ jutni. Én azt gondolom, hogy azért fontos kérdés ezt tisztázni magunkba, mert nagyon sok magát hívőnek gondoló ember még odáig sem jut el, hogy abban igazat adjon Isten kijelentésének, miszerint ő indította útjára a világot, méghozzá úgy, ahogyan erről nekünk Mózes által, Mózes első könyvében kijelentést ad. Ha már ezt se hisszük el, testvérek, ha már itt problémázunk, hogy honnan van ez a világ, meg hogy van, akkor az csak önámítás, hogy mi hisszük, hogy ez a világ egy bizonyos cél felé is megy, és ezt az egészet Isten kormányzása alatt teszi. Sokszor elmondtam eddigi szolgálatom alapján a testvéreknek, és most is hadd ismételjem el, hogy akik Mózes első könyvének első fejezeteit nem tudják elfogadni, akik ezzel vitatkoznak, ami ott le van írva, azok utána gyakorlatilag az egész Bibliát nem értik, és azok valójában Isten világát sem értik. Azt a világot, amit Isten a kijelentésben fölfed előttünk. Akik ezt vitatják, azok alapvetően vitatják azt, hogy Isten kormányozza ezt a világot. Mert ha nem ő teremtette, csak úgy létrejött valahogy ez a világ, akkor hol jön a képbe Isten? Lecsapott rá, hogy szétnézett és látott egy ilyen szép bolygót a világegyetemben, és azt mondja, jó lesz nekem. A Biblia erről egészen máshogyan beszél, ezért mi hisszük azt, hogy a világ nem úgy van, mint toldi malomköve, amely csak úgy repül, és ki tudja, hol áll meg. Hanem hisszük, hogy a világot Isten szava hívta létre, mindazzal, amit ebből a világból mi látunk, megfogunk, tapasztalunk, amit vizsgálunk, nem csak úgy véletlenszerűen, hanem Isten akaratából jött létre, és nem azért, mert Isten unatkozott, és valamit kreálni akart, hanem azért, mert Istennek volt egy célja. És ezt a világot a teremtéstől fogva, addig a célig, ami Isten célja, el is vezeti, és el is kormányozza. Azt gondolom, hogy ezt nem hiszik annyian a keresztjének, mint amennyire minden keresztjénnek, aki magát keresztjénnek vallja, hinnie kellene. Van nekünk egyfajta hitünk és meggyőződésünk, ami arról szól, így szoktuk mondani, hogy úton vagyunk. De ez alatt általában csak annyit értünk, hogy a saját fogantatásunktól a halálunkig bejárunk ebben a világban egy pályát. Általában ennyit hiszünk el az Isten vezetéséből, tervéből, meg céljából. Hogy van itt egy nagy világ, amiben én egy ponton beleszülettem, itt majd valahogy elboldogulgatok az életbe, és tudom, hogy ott a vég, a halál, amikor még kilépek ebből a világból. A legtöbbször még a magukat hívőknek vallók sem hiszik tehát, hogy az ő személyes életútjuk, fogantatástól a halálig, egy sokkal nagyobb útnak, a világ útjának a része. Hogy a világ tart egy kezdettől egy cél felé, amelyben én is részt veszek, amelybe beleépül az én utam is, az én személyes utam. Ezt az utat pedig nem a sors, nem valami ismeretlen, véletlen határozza meg, hanem Isten. Azt, hogy ezt hisszük-e vagy nem hisszük, testvérek, mindig elárulják a mi szavaink. Azok a szavak, amelyek által kifejezésre juttatjuk azt, hogy értetlenkedünk, és hadd mondjam így nagyon őszintén, magunk között vagyunk, hogy méltatlankodunk. Mi nagyon sokat szoktunk méltatlankodni. Nem csak a saját sorsunk, a kis saját életutunk, hanem a világ útja miatt is. És ez mindig arról beszél, hogy nem hisszük el, hogy a világ útja nem csak úgy történetesen valahogy éppen zajlik, nem hiszük el, hogy a mi életünk nem csak úgy véletlenszerűen belecsöppent ebbe az egész nagy útba egy ponton, hanem Isten terve és Isten kormányzás alatt zajlik minden. Akik hiszik Isten kormányzását, testvérek, azok kevésbé méltatlankodó emberek. Néha bennünket is elkap a méltatlankodás, de csak addig, amíg eszünkbe nem vesszük, hogy nem véletlen történik ám itt az, ami történik, hanem bizony Isten az, aki ezt a világot mindenestől fogva kormányozza. Nem csak a természet erőit. És nem csak az istenfélő embereket, mert akkor ez a világ nem sokra jutna. Vizsgáljátok meg az életeteket, hogy mennyire engeditek, hogy Isten kormányozzon benneteket. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy Isten csak úgy vezet, hogy hát az ő népét, az egyházat vezeti. Isten kormányzás ennél sokkal többet jelent, az egy generális dolgot jelent. Isten mindent fölhasznál az ő kormányzásában. A hitetlen embereket is használja abban, hogy ő célhoz érjen. A természet erőit is használja abban, hogy ő elvezesse a célhoz ezt a teremtett világot. Nem tudom, hogy hisszük-e ezt. Ha hisszük, akkor nem szabad méltatlankodnunk, mert minden méltatlankodásunk tulajdonképpen egy Isten ellen való, Isten ellen való kritika. Hogy tudnélik, ha méltatlankodunk, azt fejezzük ki, hogy nem tetszik nekünk, ahogy Isten kormányozza ezt a világot. Nem tetszik az ő stílusa, nem tetszik az ő terve, nem tetszik nekünk az, hogy itt és ezen a ponton zajlik Isten nagy tervében a mi életünk. Szokták mondani, hogy jókor született, vagy szoktuk mondani, hogy nem jókor született. Ezt olyan emberek mondják mindig, testvérek, akik nem bíznak Isten kormányzásában, Isten bölcsességében és Isten mindeneket átfogó uralmában és hatalmában, ahogyan ő a kezdettől egészen a végig elvezeti és elkormányozza a világot. Szeretném a testvérek előtt ezt a vázlatpontot azzal befejezni, hogy el szokott hangzani közöttünk is, Isten teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amikor ezt halljuk, akkor jusson eszünkbe, hogy ez azt jelenti, hogy megvalljuk és fölhívjuk egymás figyelmét arra, hogy Isten kormányoz. Nem úgy van, hogy a világ szalad lefelé egy lejtőn, vagy a sivatagba befelé kormányozatlanul, hanem azt valljuk meg, hogy Isten teremtett, ő indított el, fenntart, ő uralja most is mindazt, ami ebben a világban zajlik, és bölcsen igazgat mindeneket, azaz vezet mindent az ő általa meghatározott cél felé. Jegyezzük meg saját életünkre és a világ történéseire nézve is, testvéreim. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten vezet, Isten kormányoz. A második pont, amiről szólok ma, az, hogy mi Istennek a célja. Már beszéltem arról, hogy honnan jövünk, de mi Istennek a célja? Hová tartunk? Adjunk erre most magunkba egy kis választ, esetleg, hogy tudjuk kontrollálni, hogy jól gondoljuk-e. Mi a célja Istennek? Hova akar Isten eljutni? Lehet, hogy sokak számára újdonság lesz, amit mondok, de a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten célja nem más, mint a helyreállítás. Mint a helyreállítás. Igen, jól halljuk. Isten helyre akar állítani. Méghozzá a Biblia ezt is elmondja, hogy Isten az ő tekintélyét akarja helyreállítani. Ez az Isten célja. A Biblia beavat bennünket abba, hogy az előttünk és számunkra láthatatlan világban, a Biblia nevezi ezt angyalvilágnak, szellemvilágnak, Isten tekintélye megkérdőjeleződött. Erről nem sokat tudunk, szinte semmit, mert Isten a tényeken kívül mást nem kívánt nekünk erről elmondani. Nem kell okoskodnunk, nem kell találgatnunk, annyit kell elfogadnunk, amennyiben bennünket Isten beavatott. És Isten abba avatott be, hogy abba az előttünk láthatatlan világban, amely Isten világához, a teremtéshez ugyanúgy hozzátartozik, mint a mi látható világunk, ahol angyalok vannak, vagy szellemek vannak, ahogy szoktuk mondani, ott Isten tekintélye megkérdőjeleződött. Nem tudjuk miért, és azt sem tudjuk, hogy hogyan. Nem avat be bennünket Isten. Azt azonban tudjuk, méghozzá a teremtés történetből tudjuk, aminek a fontosságát hadd hangsúlyozzam újra, hogy a láthatatlan világ lázadása az elhatott ide a látható világra is. Amikor a teremtés történetben azt olvasjuk, hogy a kígyó megszólítja Évát, akkor ott tulajdonképpen nem arról van szó, hogy egy különös képességű, beszélő kígyó tereferél Évával. Hanem arról van szó, hogy a láthatatlan világ a kígyó képében, ha így szabad fogalmaznom, beteszi a lábát a látható világba. És mi történik ott? A kígyó azt mondja Évának, csak ugyanazt mondta az Isten? Ez az egyik első szava Évához. Csak ugyanazt mondta az Isten? És aztán, amikor beszélgetnek, akkor mit mond a kígyó a későbbiekben? Amikor Éva kiigazítja, hogy hát nem azt mondta az Isten, amit te állítasz. Akkor mit mond a kígyó? Azt mondja, nem úgy van az. Nem úgy van az. Tulajdonképpen nem más ez, mint hogy a láthatatlan világ az Isten elleni lázadásában nem úgy van az, bevonja és belecsábítja az embert. Abba a lázadásba, amely megkérdőjelezte az Isten tekintélyét. Az ember belesodródik valamibe, de tudatosan teszi ezt, egy olyan áramlatba, egy olyan folyamba, ami már zajlik a láthatatlan világba, méghozzá abba a folyamba, amely megkérdőjelezi azt, hogy Istennek igaza van. Csak ugyanazt mondta az Isten? Nem úgy van az. Tulajdonképpen ez a bűnesetnek a nagy tragédiája, hogy a kígyó által az ember belekerült egy lázadásba, amely Isten tekintélyét megkérdőjelezte, és amely Isten tekintélye ellen folyt. És tulajdonképpen az ember ebből a lázadásból, ebből a folyamból, amiben beleragadtatott Éva és aztán Ádám, nem tud kilépni. Van az úgy, hogy az ember már tudja, hogy rosszul döntöttem, vagy sejti, hogy rosszul döntöttem, de nem bír kilépni belőle. Ez az ember hatalmas tragédiája, hogy belekerült ebbe a tömegbe, és nem tud ebből a tömegből kilépni. Senki nem tud ebből a tömegből kilépni. Ez nagy tragédia, mert Isten, mielőtt még az ember belesodródott és belelépett volna ebbe a lázadásba, Isten tekintélyének a megkérdőjelezésébe, szóval Isten már annak előtte elmondta az embernek, hogyha megkérdőjelezed az én tekintélyemet, mi fog történni? Meg fogsz halni. Ezt mondta Isten az embernek. Itt van egy fa, arról ne egyél. Ha nem adsz nekem igazat, ha nem hiszel nekem, és mégis veszel a jó és gonosz tudásának a fájáról, akkor meg fogsz halni. Isten kijelentette előre azt, hogy akik az ő tekintélyét nem ismerik el, ítéletre mennek. Az ember annyira belekeveredett ebbe a lázadásba, csak ugyanúgy van, ahogy az Isten mondta. Nem úgy van az, hogy gyakorlatilag nem hiszi el, hogy Isten uralkodik, és az ember nem hiszi el, hogy Isten meg fog ítélni mindeneket. Ádám és Éva óta az ember újra és újra folyamatos módon elveti Istent. Egyenesen úgy csinálunk, mintha Isten nem is lenne. Mintha Isten nem lenne. Mindezt teszi Istennek az a teremtménye, akinek mit mondott Isten? Azt mondta a teremtésben, hogy neked adom. Uralkodjál rajta. Hajtsd az uralmad alá. Istennek a legfőbb teremtménye, ha szabad így mondanom, az ember, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtett, úgy csinál, mintha Isten nem lenne. Mintha Isten nem létezne. Elveti Istent. Isten célja, ahogyan és amiért ő a világot kormányozza, nem más, mint az ő tekintélyének a helyreállítása. Ez azt jelenti, hogy Isten folyamatosan ítéli, és kijelenti nekünk, hogy egy végső ítéletben pedig demonstrálni is fogja. Isten folyamatosan ítéli és el fogja ítélni azokat, akik ebben a lázadásban maradnak. Testvérek, ne ábrándozzunk, a világban olyanok, akik nem ismerik a Bibliát, sokféle dologgal etetnek bennünket, keresztényeket is. El akarják hitetni Istenre, hogy Isten annyira jó, hogy úgy is elnézi a lázadást, úgy se ítél meg végül senkit sem. Odáig elmentek emberek, teológusnak mondták magukat, hogy Isten végül majd még a szellemvilágot is üdvözíteni fogja, azokat a lázadókat, akik a szellemvilágban, az angyalvilágban lázadtak ellene, még az ördögöt is üdvözíteni fogja Isten. Kedves testvéreim, Isten az ő tekintélyét helyreállítja úgy, hogy akik kétségbe vonták az ő tekintélyét és minden hatóságát, azokat megítéli, és meg fogja ítélni az utolsó ítélet napján. A Biblia így nevezi azt a demonstratív ítéletet, ahol ez egyszer s mindenkorra véglegesen kihirdettetik. De Isten úgy is helyreállítja az ő tekintélyét, hogy magát az embert helyreállítja. Tehát, noha mi ott vagyunk egy olyan tömegben, egy olyan áramlatban, amely Isten ellen lázad, és az Isten tekintélyét megkérdőjelezi, Isten megtesz egy csodát, azt a csodát, hogy egyes embereket helyreállít. Visszaállít abba az állapotba bennünket, amire ő megteremtett. Mire teremtette Isten az embert? Arra teremtett bennünket, testvérek, hogy neki való engedelmességben az ő dicsőségét tükrözzük. A neki való engedelmességnek az az alapja, hogy elismerjük az ő tekintélyét. Ez az Isten műve, hogy a lázadókat megítéli, és ebből a tömegből, ahonnan mi saját erőből nem tudunk kijönni, kiemel embereket, helyreállít embereket, hogy azok itt a földi életükben már megadják Istennek azt, ami az Istené, és aztán majd az örök és visszavonhatatlan ítélet után Isten tervének, céljának megfelelően Istennel örök közösségben maradnak. Nos, testvérek, a Biblia elmondja nekünk, hogy az Ószövetség idején Isten az ő törvénye által mutatta az utat a lázadó ember számára. Isten adta az ő törvényét ebbe a világba, és az ő törvénye sokféle dolgot elmond az embernek. Legfőképpen elmondja benne Isten azt, hogy én ez vagyok, ilyen vagyok. Tudom, hogy bennünket a törvényből mindig csak az érdekel, hogy ne lopj, ne paráználkodj, ne ölj. De jó, ha megértjük, hogy a törvényben Isten elmondja magáról azt tulajdonképpen, hogy én ilyen vagyok, így tekintsél rám. Így is mondja máshol a Szentírásban, hogy én szent vagyok. Szent vagyok. Nem akárki vagyok, én szent vagyok. Azt mondja Isten, ha engem tisztelni akarsz, akkor töltsd be az én törvényemet. És ha betöltöd az én törvényemet, akkor tiéd az áldás. Akkor részesülsz mindabban, amit a teremtésben neked elkészítettem. Részesülsz benne. Akkor tiéd a boldogság, amiről énekeltünk. A törvény mutatja az utat, mutatja a módot az ember számára, de több ezer éven keresztül az Ószövetségben annak vagyunk a tanúi, hogy az ember képtelen megfelelni a törvénynek. Mutat egy utat, mutat egy módot, amelyen keresztül az ember kiléphetne az Isten tekintélyét megkérdőjelezők tömegéből, de az ember nem képes eleget tenni a törvénynek. A törvény megmutatja Isten tekintélyét számunkra, de nem tesz képessé arra, hogy Istennek a tekintélye alapján járó és a törvényben megkövetelt tiszteletet megadjuk. Meddig van ez így? Egészen addig, amíg elérkezünk a törvény céljához, a törvény végpontjához, aki a Biblia szerint nem más, mint Jézus Krisztus. Egyszer csak a világ történetében megjelenik egy személy, ami Urunk Jézus Krisztus, aki ember voltában képes volt megadni Istennek a törvény által követelt tiszteletet. Egyetlen egy ilyen személy volt a világ történelemben. Ez pedig a mi Urunk Jézus Krisztus. Nem véletlen az, hogy az új szövetség őt második Ádámnak nevezi. Azt mondja az új szövetség, hogy az első Ádám az elbukott. De aztán jött egy új Ádám, egy második Ádám, aki tökéletes, az egyetlen, aki tökéletes. Jézus nem csak megmutatta nekünk, mit jelent Istent tekintélye alapján tisztelni, hanem a Biblia azt mondja nekünk, hogy mint egyetlen közben járó, megsegíti azokat, akik belátják, hogy ők a törvény betartására képtelenek. Mert vannak, akik eljutnak ide. A világ történelmében mindig lesznek olyanok, akik megpróbálják betartani az Isten törvényét, és aztán mindig lepottyannak róla. Mindig azzal szembesülnek, hogy nem megy. Jézus Krisztus, mint egyetlen közben járó, megsegíti azokat, akik belátják azt, hogy a törvényen fönnakadok. Nem tudom megadni Istennek azt a tiszteletet, ami őt illetné. Akik Isten tekintélyét el akarják ismerni, azoknak a Biblia nem is jelent, és nem is mond más segítséget, csak egyedül az Úr Jézus Krisztust. Ő az egyetlen egy, aki bennünket ki tud ragadni, ki tud vezetni az Isten tekintélye ellen való lázadásunkból, és helyre tud bennünket állítani. Hogyan teszi ezt? Úgy teszi, testvérek, hogy Jézus Krisztus az újjászületés által, ami egy lelki folyamat az emberben, a benne való hitre vezet el. Így állít helyre bennünket. Jézus ezt tanította, hogy higgyünk ő benne, de még erre is képtelenek vagyunk. Ő újonnan szül bennünket, a szívünket megformálja újra, ha szabad így mondanom, és elvezet bennünket a benne való hitre. És ez azt eredményezi az ember életében, hogy a lázadásból, az Isten elleni lázadásból kiemelve, kivezetve, engedelmes szolgája lesz Istennek. Pontosan olyan engedelmes szolgája lesz Istennek, mint amilyen Jézus is volt. És ezt hadd húzzam alá. Mert amikor ezt meghalljuk, hogy engedelmesség meg szolgaság, akkor mindjárt elkap bennünket ez az ellenkezés. Na hát az milyen szabadság? Testvérek, Jézus azért volt olyan, amilyen volt, mert engedelmes szolgája volt az Atyának. A Biblia ezt sokszor elmondja, hogy Jézus mindvégig engedelmeskedett, a keresztfán bekövetkezett haláláig engedelmes volt. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy Isten őt felmagasztalta. Jézus azért tudott olyanná lenni az élete folyamán, amit láttak az emberek, mert engedelmes volt Istennek, és Isten őt felmagasztalta, azaz részesült Isten javaiban. Jézus tökéletességének a titka abban volt, hogy ő engedelmes szolga volt. Jézus boldogságának a titka abban volt, hogy engedelmes szolga volt, mint második Ádám, mint az az ember, aminek lennie kellene neked és nekem. Ott van a boldogság titka. Ott van a boldogság titka, hogy az ember engedelmeskedik Istennek, ahogyan megteremtett bennünket eredetileg az Isten. Hisszük-e ezt? Kedves testvéreim, Istennek a célja az ő kormányzásában, az ő vezetésében az, hogy az ő tekintélyét helyreállítsa. Ahogy mondtam, ez azt jelenti, hogy a hitetleneket el fogja ítélni, és az ő szabad döntése alapján embereket ebből az elítélt tömegből ki fog ragadni és ki fog vezetni, de csak és kizárólag az Úr Jézus Krisztus által. Aki tehát hitetlen, annak hitre kell jutnia. Aki pedig hívő, annak engedelmességet kell tanulnia. Nap mint nap alázatos engedelmességet kell mutassunk Isten felé, hogy az ő boldogsága, a teremtés eredeti célja, a vele való tiszta szent közösségünk megvalósulhasson. Elszaladt az idő, de szeretnék még röviden arról szólni, hogy hogyan vezet Isten e felé a cél felé. Tehát most már tudjuk, hogy Isten vezetése azt jelenti, hogy kormányozza ezt a világot. Az az Isten célja, ami felé kormányoz, hogy az ő tekintélyét helyreállítsa. Hogyan vezet Isten erre és e felé? Testvérek, nagyon egyszerűen erről olvastunk itt, most ebben a fejezetben is. Mások helyreállításában Isten helyreállított embereket használ fel. A világ halad előre, Jézus látható testében már nincs többé közöttünk, de a világban Jézus Krisztus óta jelen van az egyház, sőt már Jézus Krisztus előtt is jelen volt az egyház, azoknak a közössége, akiket Isten már helyreállított. Az első helyreállítottjai az ő apostolai voltak, hirdették Jézus Krisztust, emberek hitre jutottak Jézus Krisztusban, maguk is helyreállítottak lettek, adták tovább az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, és így jutunk el egészen a mai napig. Hirdetjük az Úr Jézus Krisztust, az egyetlen közbenjárót, aki alkalmassá tesz, mert alkalmassá tehet arra, hogy megadjuk Istennek azt, ami az Istené, és ezáltal ne ítéletre, hanem áldásra éljünk, és áldásra menjünk. Hát Pált és az ő munkatársait ebben vezette Isten. Pál nagyon nem adta meg Istennek azt, ami Istent megillette volna, de Isten őt megfordította a damaszkuszi országúton. És innentől kezdve Pál szíve azért égett, hogy minél többeket az ő kortársai közül az Úr Jézus Krisztus által Isten tiszteletére megnyerjen. Arra, hogy ki segítse őket az evangélium által a lázadásból, hogy oda szeretgesse őket az Úr Jézus Krisztushoz. Most olvasunk arról, hogy Pálnak a szíve forrt azért, hogy mehessen Ázsiába. Azért mondom a testvéreknek, mert sokan nem tudják, hogy Pál nem a mai Ázsiába akart menni. Ez az Ázsia egy tartománya volt a római birodalomnak. Oda akart menni Pál, de azt olvassuk, hogy Isten nem engedte, hogy oda menjen. Akkor Pál eldöntött, hogy el fog menni Bitíniába, és miközben ment arra felé az ő munkatársaival, Isten nem engedte, hogy Bitíniában hirdesse az evangéliumot. Miért? Mert az Isten terve az volt, hogy Pálon keresztül Jézus Krisztus evangéliuma el kell, hogy jusson Macedóniába, ugye a mai Görögországba, azaz Európába. És Isten ebben az ő tervének a véghezvitelében használta az apostolt. Hogyan használta? Hogy őt vezette. Amikor az apostol lelkesen tevékenykedni akart az Úrért, akkor az Úr bizonyos utakat lezárt előtte. Pál megértette, rájött valahogyan, nem részletezi ezt itt nekünk Lukács, hogy hogyan, de megértette, hogy nem arra kell mennie, nem ott kell neki az evangéliumot hirdetnie. Másfelől pedig Isten egy látásban adott neki egy iránymutatást. Nem mehetsz Ázsiába, nem mehetsz Bitíniába, menned kell Makedóniába. Miért? Azért, mert én azt akarom, hogy ott szólaljon meg a Krisztus evangéliuma, hogy azok, akik ott nem ismernek és nem tisztelnek engem, halván Jézus Krisztusról, újonnan szülessenek, helyreállítassanak, és hogy ezáltal az én dicsőségem fölragyogjon egy olyan földrészen is, ahol engem még nem ismernek, ahol vannak választottaim, ahol vannak terveim. Drága testvéreim, Isten az ő dicsőségének helyreállítására úgy vezet el embereket, hogy elhozza hozzánk az evangéliumot, vagy hogy általunk elviszi az evangéliumot másokhoz. Hadd mondjam nektek, ha Isten nem tervezte volna úgy, akkor hozzátok, sőt hozzám sem jutott volna el soha az evangélium. Az nem a véletlen műve, hogy életünk egy bizonyos pontján meghallottuk a Krisztus evangéliumát. Az nem a mi jóságunknak a műve, hanem az Isten kormányzásának a műve, hogy egykor oda kormányozta a mi életünket valakihez, akitől élőszóban meghallottuk a Jézus Krisztus evangéliumát. És az az Isten kormányzásának a műve, hogy az Isten azt az illetőt úgy használta, hogy elmondja nekünk az evangéliumot. Méghozzá úgy szólja nekünk a Krisztus, hogy az megérintette a mi szívünket. Jaj, de balgák vagyunk, hogyha nem hisszük, hogy ez így történik. Hogy tulajdonképpen Isten állított helyre bennünket. Miért? Hogy általunk másokat is helyre tudjon állítani. Testvérek, amikor arra bátorítalak, hívlak benneteket, hogy szóljuk együtt Krisztus evangéliumát, akkor ezt abból a meggyőződésből teszem, hogy tudom, hogy Isten az ő helyreállított gyermekeit az ő kormányzásában eszközül használja. Nem kell azt mondani, hogy én olyan kis bénácska vagyok, meg senkicske vagyok. Hát ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor tudnunk kell erről valamit mondani. Mit jelent ez, hogy én hiszek Jézusban? És ha ezt el tudom mondani egy másik embernek, higgyek abban, hogy Isten kormányzása révén. Az nem egy véletlen esemény, hanem az lehet, hogy annak az embernek az újjászületését, a Jézus Krisztusban való hitre jutását fogja munkálni. A mi életünk nem véletlenek sorozata. Isten állít oda, vagy Isten tart vissza bennünket bizonyos dolgoktól. Miért? Azért, hogy szóljon az ige, és emberek szívében és lelkében megszülessen az igaz Isten tisztelet. Legyünk boldogok, ha ebben Isten bennünket arra méltat, hogy használjon. És ha ő alkalmasnak gondolta mindenkori egyházban lévő hívőket arra, hogy általuk megszólaljon az evangélium, akkor mi nem mondjuk magunkról azt, hogy erre mi alkalmatlanok vagyunk. Akkor dicsőítsük Istenünket életünkkel, engedelmességünkkel. Álljon helyre a mi életünk, a mi igaz Isten tiszteletünk, amelyet látva, s amelyről hallva mások is megmenekülhetnek Isten elkerülhetetlen ítélete elől. Isten segítsen bennünket, hogy amikor az ő vezetéséről gondolkozunk, akkor ezeket a legalapvető dolgokat a szívünkbe mélyen elrejtsük, értsük, és mindezeket komolyan vegyük. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 179. dicséretünket fogjuk énekelni, ennek az egyetlen versét. 179. dicséretünk így kezdődik, a bűnből hozzád sietek.
Sietek, Megszomjazom kegyelmedet, te nyugtass meg én Jézusom, ím néked szívem átadom.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ma is buzdítasz bennünket arra, hogy ahogyan most énekeltük is, hozzád siessünk. Köszönjük te neked a te engedelmességedet, és dicsőítünk téged azért, mert láthattuk, hogy ez az engedelmesség a dicsőségbe vezet. Köszönjük, hogy általad benned helyreállhat a mi életünk, és lehetünk várományosai nem Isten ítéletének, hanem az ő áldásának és az örök életnek. Köszönjük neked mindazokat, akik hirdették nekünk Krisztus evangéliumát a te kormányzásod és akaratod szerint. Köszönjük, hogy bennünket is föl tudsz és föl akarsz ebben használni. Segíts, hogy ne kérdőjelezzük ezt meg. Légy segítségül abban, hogy amikor halljuk az evangéliumot, akkor a mi szívünkben igazat adhassunk annak, hogy a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által mennyei édesatyánk, van kilépés és van szabadulás a te ítéleted alól. Kérünk téged, így vezessél, és szűj újonnan bennünket, a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban való hitre, és így őrizd meg bennünket, hogy ebben a hitben élhessünk, és ennek megfelelően, neked engedelmeskedve, dicsőíthessen a mi életünk téged már itt, e földön, és majd egyszer oda át a mennyben. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el Istennek. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, imádkozzunk közösen fennhangon, úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten tiszteletünk záró éneke, a 398. dicséretünk. A 398. dicséretünkben vallunk a mi hitünkről, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.
lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt, úr lesz a jesze tengerig, hol a hold nem fogy, nem telik. Ő neki mondjunk bő imád, díszítsük azzal homlokát. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, dicsőségét zengítek, gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királysága bő áldás, ott van a felszabadulás, fáradtak ott megnyugszanak, énségesek megáldatnak. Minden teremtés dicsérje, király Krisztus tisztelje.